tényleg ott van nagyon szép mintázatú kazetták, a Mózes széken, a szószéken, az úrasztalán volt egy kis asztal, félre volt oda téve, nem is nagyon használták, és kiderült, hogy az egy eredeti, a bútorzathoz hozzátartozó úrasztala volt. És akkor a karzatot, és utána meg vártunk egy pár évig, hogy akkor legyen valami kis anyagi forrásunk ahhoz, hogy elkezdhessük ezeket a munkákat. Tavaly nem sikerült, de már tavaly láttuk, hogy lehetett-e pályázni egy pályázatot, hogy meg is nyertünk a templomnak a felújítására, és a Tiszaninen egyházkerület támogatásával hozzákerült még a restaurálásnak a költsége is, úgyhogy így nekifoghattunk a felújításnak. Egy trizsi elszármazású vállalkozó vállalta azt, hogy ő hétvégéken eljön, és ingyen és bérmentve az ő szakmai tudásával elkezdhessük a templomnak a felújítását, és nagyon-nagyon megmozdult a gyülekezet. Több mint 60 köbméter földet kellett először kihordani, kihordtuk a régi padokat, utána ki kellett hordani rengeteg földet, gombásodás miatt ki kellett egyenesíteni az a templom, egy dombon van, és hát elég sok földet akkor is megmozgattak, mikor épült a templom, de azért spóroltak azzal, hogy nem egyenes volt a padlózat, egy picit úgy lejte szinte, nem is érződött így bemenve, vagy így emelkedett, de mikor kivettük a padokat, akkor láttuk, hogy több mint 20 centi volt a bejárattól egészen fel a másik pad, ilyen magas, hát így emelkedett.
A különbözet.
Igen, a különbözet, a szint különbözet volt. És hogyha ezzel kezdődött, jöttek a gyülekezeti tagok nagy-nagy lelkesedéssel, és kértem a gyülekezetet, hogy imádságban hordozzák a gyülekezetünknek ezt a lelkesedését, hogy megmaradjon a végig. És utána elkezdődött a betonozás, két rend betonozás, utána elkezdődött a vakolás, elkezdődött most már a restaurálás is, tehát szépen most már látjuk a templomunknak a felújulását, és ez mind-mind mondhatnánk azt, hogy tényleg a gyülekezete önerőből, tehát a kétkezi munkát, az mind mi végzőjezzük. Jönnek a gyülekezeti tagok, és hadd mondjam el, hogy elkezdtük így ennek a munkálatot, nem beszéltünk meg az asszony testvérekkel, hogy kellene esetleg főzni egy ebédet a munkásoknak, amely ott vagyunk, hanem ők maguk kitalálták, és nem elég volt kitalálni, hanem a saját költségükre vásároltak be, és készítettek finom ebédet, és minden ilyen nagy munkálat után megvendégelték a férfi testvéreket. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg megindult a gyülekezet, és hadd hozzam oda, hogy nem hirdettünk meg adomány, célzott adománygyűjtést, és annak ellenére, hogy nagyon sokan idejüket, energiájukat felajánlva, írdatlan nagy mennyiségű pénzadományt is emellé tesznek. Tehát nagyon örülünk neki, hogy a trizsi gyülekezet így ebben megindult.
Sajátjuknak érzik a templomot, ez is azt bizonyítja.
Igen, és mindig is bátorítom őket, hogy érezzék sajátjuknak. Ez azért olyan fontos, mert mikor a gyülekezeti házat megújítottuk egy pályázat kapcsán, szép lett, tényleg komfortossá vált. Körülbelül majdnem 2 év kellett addig, amíg azt mindig mondtam, de hát használják, jöjjenek, bármilyen alkalomra jöjjenek össze, és 2 év kellett ahhoz legalább, amikor aztán egyszer csak elkezdődött, és tényleg sajátjuknak érezték. És a gyülekezetünkben hagyomány, hogy minden adventben készítünk egy kis ajándékot a településre, és ezt viszonyozva sokszor támogatással támogatják a gyülekezetet, és eddig mindenki a saját otthonába készítette el mindazt, ami szeretett volna felajánlani, és amióta a sajátjuknak érzik a gyülekezeti házat, azóta összegyűlnek inkább a gyülekezeti házba, és ott készítik el együtt közösen. Tehát, hogy azt gondolom, hogy célba ért az, hogy a sajátjuknak érzik a gyülekezetet, a gyülekezeti házat, és így a templomot is.
És ugye még az imolai templom bemutatása következik itt a...
A imolai gyülekezet a legkisebb gyülekezetünk, mindössze ilyen 45 fős gyülekezet, de ebben benne vannak az elszármazottak, akik még ide fizetik az egyház fenntartó járulékot, a faluban mindössze 50-en laknak a teljességgel, de egy nagyon-nagyon aktív kis gyülekezet. Épp a vasárnap ünnepeltük a volt gondnokasszonyunknak a születésnapját, 90. születésnapját. Minden alkalommal, nincs olyan alkalom, amikor ne lenne ott közöttünk, és nagyon-nagyon szívén hordozta a gyülekezetet évtizedeken keresztül. Aztán ott van mellettünk a 94 éves Erzsike néni, ő is nincs olyan alkalom, a 3 alkalom van, bűnbánati alkalom van, bármi egy héten, ő minden alkalman ott van, és nagyon hálát ad azért, hogy ott lehet. Ez egy 1700-as évekből, tehát egy barokk templom. Imolának a történelme során eljutott már oda, volt már korábban ilyen élethelyzetben, mondhatnám így, amikor a falu elnéptelenedette. És így a 1700-as évek elején betelepítettek kisnemes családokat, tiszta színnemesi családdá vált. És ez olyan nagy értéket hordozó volt, hogy a régi templomot bővíteni kezdték, a tornyát megemelték, és a településen a környéke ellátta cseréppel és téglával, tehát saját gyára volt, mondhatnánk így, amit, és a környéket. Tehát olyan jó volt ez a betelepítés, és meglátszik mind a mai napig is ez a nemesi vonal a gyülekezet kapcsán, tehát aktívak, hűségesek, és nagyon-nagyon készségesek. Hát ebbe a kis településbe, vagy a kis gyülekezetbe, most pontosan nem tudom, hogy pár évvel ezelőtt egyházmegyei közgyűlést tartottunk mindenki csodájára, hogy egy ilyen kis gyülekezet hogy tudja ezt megvalósítani, és azóta is emlegetik, hogy milyen szívélyes és kedves alkalom volt. Ritkán van konfirmálás, de ezelőtt 50 éve is néztem az anyakönyvbe, akkor is 2 évente volt Imolán konfirmálás, és akkor elkezdtünk 50 éves, 25 éves ilyen jubiláló konfirmandusokat meghívni, volt ennek is az alkalma, nagyon szép volt, de június utolsó vasárnapján volt teljes konfirmáció. Egy olyan kis gyülekezetben, ahol 2 gyermek van, és az egyik most konfirmált, és mellette még volt 5 osztálytársai, akik a környékbeli gyülekezetből valók, és így 6 ifjú konfirmált Imolán, megtelve a templom, és sokan mondták, hogy ez milyen jó volt. Évtizedes hagyomány élet túlján mondhatni az is, hogy újra van konfirmálás Imolán.
Az elmúlt percekben Szegedi Csaba, református lelkipásztorral beszélgettünk.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély, Kézdivásárhelyen a dr. Csiha Kálmán református kollégiumban találkoztak a Kárpát-medencei református középiskolák 29. alkalommal július 9-e és 12-e között. Az alkalom lehetőséget biztosította kapcsolatépítésre, szakmai beszélgetésekre, de barátságok kialakítására és háromszék felfedezésére egyaránt. Az esemény megnyitóján Pap Kornélt, az Országos Református Tanáregyesület elnökét, a találkozó múltjáról, küldetéséről, Farkas Ferencet, a Kézdivásárhelyi dr. Csiha Kálmán református kollégium igazgatóját és Perdi Petrát, az iskola diák presbitériumának tagját, pedig a szervezésről kérdeztük. A riporter Pilbák Kincső.
Kézdivásárhelyen a dr. Csiha Kálmán református kollégiumban találkoztak a Kárpát-medencei református középiskolák 29. alkalommal július 9 és 12-e között. Az esemény megnyitóján Pap Kornél, az Országos Református Tanáregyesület elnöke mesélt a találkozó múltjáról és küldetéséről. Ön 2 minőségben, 2 úgymond szemszögből is rálát a református magyar oktatásra. Melyek ezek?
Egyrészt Halásztelken, a Bocska István Református Oktatási Központnak vagyok az intézmény vezetője 2000-től, és mint most megtudtam, én vagyok a legrégebben hivatalban lévő középiskolai igazgató, még a múlt századból maradvány vagyok. A másik pedig, hogy az Országos Református Tanáregyesületnek vagyok az elnöke. Az Országos Református Tanáregyesület egy 125 éves, jövőre ünnepeljük a 125. évfordulót, 1902-ben létrejött szervezet, amely a református pedagógusok, hittanoktatók szakmai érdekvédelmi szervezete.
Idén 29. alkalommal találkoztak a Kárpát-medencei református középiskolák. Hogyan alakult ez, hogyan jutottunk el a 29. alkalomig?
Ugye minden úgy kezdődik, hogy valaki megszervezi. Ez 1996-ban történt, amikor a magyar reformátusoknak volt egy világtalálkozója, és ennek keretében egy iskolai találkozóra került sor Kecskeméten. Ott gyűltek össze az akkor létrejövő iskoláknak a vezetői, majd a környékbeli református iskolákban kisebb találkozót szerveztek. Én magam a Bármadas gimnázium tanáraként vettem akkor részt a találkozón, és Tiszakécskén voltunk, ugye a kecskeméti istentiszteletben. Után. No, ezt követően mindig talán a nagy bátorság azé az iskolája, aki a második alkalmat szervezi. És ez a békési Szegedi Kis István református gimnázium volt, amely 1997-ben úgy döntött, hogy ha már volt egy sikeres találkozó 96-ban, akkor egy hosszabbat, egy tartalmasat szervez. 1998-ban viszont már határon túl Nagyváradon találkoztunk. Ez nekem örökké emlékezetes találkozó marad, egyrészt, mert labdarúgó világbajnokság volt akkor, és a résztvevők világbajnokság meccseit is, mint ahogy most idén is, előszeretettel nézték, de azért is, mert Tőkés László püspök úr személyesen vett részt ezen a találkozón, és nagyon sok személyes beszélgetést lehetett vele folytatni. És az elvünk az volt, hogy egyszer az anyaországban, egyszer határon túli egyházkerületben legyen a találkozó, és az első években ez nagyon szépen működött. Ha jól tudom, Erdélynek is szinte valamennyi kollégiumában volt már találkozó, Párciumban pedig mint három iskolában volt.
Mi az üzenete ennek a találkozónak? Mi az, amivel a diákok vagy a résztvevő tanárok is haza mehetnek?
Először is, és ez itt is elhangzott a nyitó istentiszteleten, a kapcsolatépítés. A kapcsolatépítés egyrészt a fiatalok között, jöjjenek létre baráti kapcsolatok a különböző református iskolák diákjai között, de ugyanakkor a pedagógusok és az igazgatók is kapcsolatot építenek. És úgy hiszem, hogy ezek a kapcsolatok azért nagyon tartósak tudnak lenni, mert én magam itt az intézmény vezetők többségét már ismerősként tudtam üdvözölni. De természetesen ennél sokkal komolyabb szakmai vetülete is van a konferenciának, mert szakmai előadásokra szokott sor kerülni, illetve minden alkalommal az intézményvezetők tartanak egy olyan összefoglaló tanácskozást, ahol feltárják a különböző országokban a magyar református oktatást érintő kérdéseket, örömöket, és nyilván problémákat egyaránt, és minden konferenciának van egy záró nyilatkozata, ahol ezeket a kérdéseket, a pozitívumokat is és a negatívumokat is összeszedik. Érdemes lenne az elmúlt 28 találkozónak a záró nyilatkozatait összefoglalóan látni. Hát az elmúlt években nyilvánvalóan a kárpátaljai református iskolák sorsa miatt aggódtunk.
És mi az a probléma, ami idén felmerülhet így a református iskolák körében?
Ez egyház testenként más és más. Magyarországon nagy a bizonytalanság, mert egy olyan átfogó változásra kerül sor, nem csak a kormányzati politikát, hanem az oktatás politikát illetően, amelyre nehéz felkészülni és nehéz felkészíteni az intézményeket. Alapvetően hírek arról szólnak, hogy a finanszírozásunkat fogják csökkenteni, és ez aggodalommal tölt el mindenkit. Bízunk abban, és ez a következő hónapokban talán kiderül, bízunk abban, hogy ez csak egy ok nélküli indokolatlan félelem volt részünkről. Az erdélyi párciumi kérdésekről én kevésbé vagyok hivatott állást foglalni, de amiért aggódtunk, ez a iskolák ingatlanainak a sorsa, az, hogy az állam, és itt most gondolok a Sepsi-Szentgyörgyi református kollégium épületére, tehát amikor az állam az egyháznak visszaadott ingatlanokat visszavette. Mi nagyon aggódunk azért, hogy ez a folyamat folytatódik, de bízunk abban, hogy a meglévő intézmény rendszert megújítva, infrastruktúrájában is megújítva fenn sikerül, ahogy ez elhangzott az egyik köszöntő előadásban, legalább annyi időszakra még fenntartani, mint amennyi múltja van a magyar református oktatásnak, az pedig 4,5 évszázad. Kárpátalján továbbra is a megmaradás fontos probléma, vajon vissza tudnak-e menni, vagy vissza akarnak-e menni a fiatalok Kárpátaljára, lesz-e gyerek a kárpátaljai intézményekben, lesz-e pedagógus a kárpátaljai intézményekben, és lehet-e magyar nyelven oktatni Kárpátalján. Nagyon ellentmondásosak azok a híradások, amelyek érkeznek a magyar-ukrán kormányközi tárgyalásokról. A Felvidéken az asszimiláció kérdése az, ami most már 2 évtizede nagy aggodalommal tölt el bennünket. Ezt az időszakot azért említem, mert volt egy olyan intézményünk Léván, ahol volt egyébként egy ugyanilyen találkozó, de a lévai középiskolát be kellett zárni, mert már nem volt gyermek.
Illetve hogyan fogalmazná meg, mi a református oktatás kulcsa?
A református oktatásnak kell ellátnia azt az értékközvetítő szerepet, amit az iskola úgy általában el kellene, hogy lássam. Az oktatás talán a legkonzervatívabb területe egy társadalom életének. Valamennyien tanulunk szüleinktől, tanárainktól, nem csak ismeretanyagot, egy értékrendet, ezt megszűrjük, és átadjuk egy következő generációnak azt, amit jónak ítélünk meg. És úgy érzékeljük, hogy amikor az állami oktatáspolitika hektikusan változik, akkor megszakad ez a folyamat. Különböző divatok jönnek elő. És főleg az érték közvetítő szerep az, amely útjában áll különböző liberális, globalista törekvéseknek. És talán az egyházi, és ezen belül a református oktatásnak ez a küldetése most kidomborodik, hogy ezt az értékrendet, amely a tisztparancsolaton, a keresztény erkölcsön alapul, hogy ezt az értékrendet tovább örökítsük generációra generációra.
Farkas Ferencet, a Kézdivásárhelyi dr. Csiha Kálmán Református Kollégium igazgatóját és Perdi Petrát, az iskola presbitériumának tagját a szervezésről kérdeztük.
Nagyon örvendünk annak, hogy Kézdivásárhelyen lehet a találkozót megszervezni. Igazából ezt már ugye 2020 éve megmondták, hogy mi kell megszervezzük. Az elmúlt hónapokban készülöttünk, hisz egy olyan találkozóról van szó, ami megmutatja az iskolának az erejét, és úgy gondolom, hogy ez nekünk Kézdivásárhelyi Református Kollégiumnak a legkisebb kollégium vagyunk az Erdély egykárkártyán belül. Úgy gondolom, hogy ez nekünk megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy itt lehet találkozni.
A program sorozat az hogy néz ki?
Hát a mai nyitó istentisztelet után este lesz egy állófogadás, majd hónap délelőtt a templomban lesznek előadások. Diákok pedig a mi diákpresbitériumunk vezetésével városnézés és játékok lesznek az iskolában. Hónap délután Berezk, Sósmező, illetve Gerence, Zabola, valamint Nyegestetű, Bálványos és Szentanató kirándulások lesznek. Szombaton egész nap a kirándulás van, két irányba haladunk. Nyegestető, Csíkszeret, a Csíksomjú, Csíkszépvíz, illetve erdővidéket látogatunk. Beleértve Kisbacont, Vibarcfalvát, Vargyas Nagyajtát.
Hogyan fogalmazna, mi az üzenete vagy a célja ennek a találkozásnak?
Ennek a találkozónak, amikor kellett ugye alapgondolatot választanunk, akkor tulajdonképpen névadónknak, néha csak államispök úrnak a gondolatát vettük által, így hangzik, hogy mi kis név vagyunk, nem szabad nekünk ne elengednünk Istennek a kezét. És úgy gondoltuk, hogy ez fontos, ami összefog minket, mert a mai világban láthatjuk azt, hogy az emberek keresik a kapaszkodót, és az egyház mellett az iskola az, amelyben megtalálják a kapaszkodót. Itt a tudás ösztönzésével, úgyhogy minket ez erősít, és úgy gondolom, hogy ez nem csak nekünk az iskolának egy dicsőség, hogy itt kezdőn szervezzük meg, hanem az egész kézdi közösségnek tulajdonképpen, hisz a polgármesteri hivataltól kezdődően iskolán mellénk álltok, segítettek, úgyhogy ez kézdinek az ünnepe tulajdonképpen.
Engem Perdi Petrának hívnak, és az iskola a diák presbitériumában vagyok benne, tehát úgymond főszervezője ennek az egész eseménynek. Fontos azt elmondanom, hogy tavaly én is részt vettem a refis találkozón, ami Vácon volt megszervezve, úgyhogy idézőjelesen van már tapasztalatom az ilyenbe, de amúgy a szervezésben a diák presbitérium által segíthettünk, hogy a diákoknak minél színesebb programjaik legyenek.
És mi volt a legfontosabb szempont a szervezés során?
Amit az előbb is mondtam, hogy minél színesebb legyen, és ne unják el magukat, már tényleg azt mondom, hogy kisváros, de viszont rengeteg látnivaló van, amit ők nem tudhatnak.
Mi az üzenete ennek a találkozónak?
Szerintem talán az, hogy minden refis megismerje magát határon túl is, és hogy megtaláljuk egymással a közös hangot és barátságokat alapítsunk.
Hogy működik itt Kézdin a diák presbitérium? Mit tudsz erről elmondani?
A diák presbitérium, mivel két éve, most már szeptembertől lesz három, hogy tagja vagyok. Minden héten ülésezünk, itt éppen az iskola legfontosabb dolgait beszéljük meg, hogy abban a hónapban milyen programjaink vannak. Tudni kell azt a refiről, hogy minden hónapban van valami témája annak a hónapnak. Ugye februárban például a Valentin nap volt, amit így kiemeltünk, és karácsonykor is rengeteg programunk van, és igazából minden hónapban.
És mi az az egy dolog, amivel a diákok hazatérhetnek innen vasárnap?
Szerintem az, hogy egy jó közösség van. Reméljük azt, hogy nagyon jól is fogják érezni magukat, és hogy megtapasztalhatják, hogy milyen egy erdélyi környezet, meg levegő.
Kézdivásárhelyen találkoztak a Kárpát-medencei református iskolák, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei református rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján.